illetve az Alkotmány utca, Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán. Már valami más lett belőle. És egyébként a múltkor köménymag levest tettem ott, 27 forintért. Hát, nyugdíjas étterem korábban. Igen, a népjóléti miniszternek mondjam. És Súrján elvtárs, illetve kiről van szó? Gonda elvtársról és Pernyi elvtársról van szó. Annak idején ildomos volt őket valóban elvtársnak nevezni, mert az egész jazzklub a Budapesti Kisbizottságnak az égisze alatt és a szervezésében jött létre. Sok száz ember volt ott, mondjuk ha nem túlzok, akkor azt mondom, hogy 800 ember látogatta azt cserélődve. Egyébként olyan másfél évig létezett, egzisztált ez a klub. Gyurival is ott ismerkedem meg, még nem személyesen, Szabados Gyurival, aki egy gimnáziumban járt velem, de két évvel később, korábban érettségizett, mint én, 57-ben, én 59-ben. Na vissza a Dáliába, elég az hozzá, hogy amikor ottan elkezdenek beszélgetni, akkor én remegő, kimegyek én is oda a placon, kiállok a társaság elé mondani a magamét, de ilyen remegő kocsonyás térdekkel, de az izgalmamban, mert én elkezdek a Charles Mingusról, John Coltrane-ról, Eric Dolphy-ról beszélni, miközben mások Stan Getz-ről és stb. Woody Herman-ről, meg Stan Kentonról beszélnek, és akkor én mondom, hogy álljon meg a menet, nem akarok most cifraságot mondani, hogy miért álljon meg a menet, ismerjük a mondást, érzem, hogy félre megy a dolog. Természetesen azt most utólag el kell ismernem, vagy be kell vallanom, különösebben nem szégyenkezve, csak elismerve, az, hogy nekem is megvolt a magam szektás, dogmatikus korszakom, épp ez a korszak volt, amikor annyira szerelmes voltam ezekbe az saját zenémnek tekintett zenékbe, hogy más zenékről szinte tudomást sem voltam hajlandó venni, vagy annyira elutasítottam, hogy a létezésüket is kétségbe vont, létezésük jogosultságát kétségbe. Ma már tudom azt, hogy mindennek helye van a nap alatt. Kinek a pap, kinek a papné. Egyrészt, másrészt pedig attól, hogy egy zenének van egy tábora, attól a másiknak meg lehet a maga tábora. Na most ez a történet akkor kezdődik. Manapság pedig odáig fajult, mondhatni, hogy a másik történet itt jön be, amiről beszélgettünk két órával ezelőtt. Engem is elkapott a nevethetnék, mondhatni röhöghetnék, amikor az öcsiék, Robiék elkezdtek játszani, és ott kis komédiás, kis bevezető volt. Mert aztán közben is az ötlött fel bennem, amiről beszélgettünk, hogy mit akar itt ez a ember csoport. Egyrészt túlságosan furcsák, nem egyforma magasak, ahányan annyiféleképpen néznek ki, mindegyikön másféle fajta ruha van, mindenféle fintorokat vágnak. A hangszereik az egyik ilyen, így görbül, a másik ilyen színű. Mit akarnak ezek? Össze-vissza ricsajoznak.
Elképzelhető lenne, hogy ez a zene máshol pont ez megszületik?
Amit itten a barátainktól hallottuk? Történetesen igen. Bizonyos részei persze csak itt szólalhattak meg, olyan részei, amelyek a most innen beszűrődő zenéhez, a magyar népzenéhez kötődnek, fonódnak, a gyökerei oda nyúlnak vissza. Tehát amikor egyik-másik zenésztársatok, a Misi, meg a trombitások egyike-másika is olyan harmóniát, dallamot szólaltatott meg, amire az ember felkapta a fejét, és azonosság azt tudta mondani, hogy az eddigi zenei kavargás célja, amiben az ember néha elveszettnek, érezheti magát, vagy hiheti magát, az célját, értelmét éppen most találta meg, amikor megszólal egy melódia.
Most Pali bácsi, egy kérdésem lenne, hogy lehetőleg most kivételesen ne nézz a kollégát, mert
igen, kinézek a képből, igen. De az jó, hogy bele nem nézek a kamerába, hanem mondjuk rád. Igen, azt tudom, hogy ez egy filmes alapszabály, hogy a kamerába ne nézzen.
Most akkor az a kérdésem, hogy nem, szóval tud-e
ja, még egyszer, igen, a kérdésed másik része az volt, és azt hiszem válaszoltam is, hogy igen, ez megszólalhat sok helyen, bárhol máshol is, ez a fajta zenélés.
És tud-e szervülni ez a két dolog?
Ön számomra teljesen egyértelmű, igen a válasz. Igen, számomra egy olyan természetes szervülés, egységesülés, tehát nem valamiféle fából vaskarika, vagy erőszakolt kicsináltság, hanem én nagyon jól érzem magam ebben a zenében, olyan úgy érzem magamat, mint a futó ember, akinek jó esik zihárba szedni a levegőt, vagy a futó ember, a úszó ember, akinek jól esik úszni tudni, vagy a bicikliző ember, akinek jól esik biciklizni tudni. Meg gondoljuk meg azt a biciklizőt, aki nem tud biciklizni, annak kellemetlen a dolog. Össze-vissza kalimpál, és előbb-utóbb úgy elesik, és összetörheti magát, és attól iszonyatos félelme is támadhat. Nekem nincs ebben a zenének a hallgatása közben félelem vagy bizonytalanság érzetem, biztonság érzetem van, és szabadság érzetem.
Mikor találkoztál először ezzel a zenével?
A 60-as évek legelejére tehető ennek a, sőt, korábbra visszamegy, csak a tehát egy dolog, amikor én találkozom vele, és más dolog, amikor a datálható. Tehát Charles Mingus a 60-as évek legeleje, tehát 1960, amikor én a rádión keresztül, az amerikai rádión keresztül, a Voice of America müncheni átadásában, Willis Canover közvetítésében.
Most nem a jazz, hanem ez a vonal, ami most itt.
Igen. Hát ugye Ornette Coleman free jazz-e, aztán Charles Mingusnak számos korai zenéje, tehát 50-es évek végén, 57, 58, 59-ben írt, így kell mondani, hogy írt zenéi, mert azok kompozíciók voltak, aztán a játékmódban ott számos eleme van már ennek a fajta zenélésnek. Épp most otthon hallgattam Charles Mingusnak ilyen korabeli felvételeit, 57, 58, 59, és teljesen ugyanaz az élményem volt, mint ma este itt. Tehát a hangzásoknak a kavalkádja, a széles palettája, a hangszereknek a rendkívül változatos használata, az egyéniségek, a játékosok egyéniségének a szabad kibontakozása.
És a Tabadosan, hogy
ott igen, szerepszer. Ott a Dáliában. Ott látom őt és hallom őt először, tehát mondjuk 62 végén. Az sem lehet véletlen, hogy a 62 szeptemberében indul a klub, hogy ő szeptemberben, ő még nem jut pódiumhoz, hanem talán decemberben, vagy 63. január-februárban, és ő kilóg a sorból. Ő nem olyan fajta zenét jár, nem ő az egyedül, aki kilóg a sorból, de ebből a szempontból nézve őt kell említeni, mert ő már akkor ilyesfajta zenélési, az ő esztétikája már a mai zenélést előlegezi meg, és nagyon érdekes, és egyáltalán nem véletlen, hanem itt társadalmi, szociológiai, történeti összefüggésekből bontható ki annak a szédületes egybeesésnek a története, logikája, ami őt Cecil Taylorral rokonítja, testvériesíti.
És már akkor rögtön feltűnt az, hogy ez egy más.
Így van.
Ezek a népzenei.
Igen. Sajnos aztán hosszú időre megszakad a kapcsolatom ő vele, legközelebb a 70-es évek elején, legelejétől a Várklubban, ahol a másik hegedűssel, a Kati Horváth Lajossal játszik, aki szintén egy fantasztikus hegedűs volt, egy az irodalomból kölcsönzött, szóval egy naturburs, egy nem tanult zenész, nem zeneiskolát végzett zenész, egy cigányfiú. Kitűnő partnere volt a Szabados Gyurinak. Évekig együtt játszottak. Kvártetben, duóban. Gyuri annak idején citerázott is. Ez nagyon érdekes. Most is ütővel, cimbalom ütővel játszott a zongorán. Aztán személyesen akkor ismerkedem meg a Gyurival, baráti viszonyba kerülünk, ami azóta is tart.
Melyik volt a legemlékezetesebb?
Azok az évek mind emlékezetes, ezeknek az éveknek egyetlen dokumentuma, több dokumentuma van, az egyik ugye a lemez, az Esküvő című lemez, ahol a Kati Horváth Lajossal van együtt. Aztán nehogy véletlenül, jó, hogy eszembe jutott, említés nélkül maradjon a Rádúj Misi, aki szintén kitűnő társa volt a Szabados Gyurinak évekig, egészen az Amerikában meneteléig, 73 nyaráig. Tehát 2-3 évig együtt játszottak. Akkor létezett egy másik együttes is, amiben a Rádúj Misi együtt játszott, a Kimmel, Lacival, Apóval, ugye, akkor kik voltak még, a Dés Laci is néha játszott ott, a Gőz Laci is néha játszott ott, Baló Pityú már akkor játszott, ugye? Játszott át a Kimmel Apóféle együttesben, a de, nem Debecseri, hanem milyen klubban? A Skálánál.
Bercsényi
klubban. Igen. Úgyhogy nekem módon volt tényleg végig, folyamatosan végig kísérni ezt az egész zenei, azt kell, hogy mondjam, hogy permanens forradalmat. Nekem ez jól esik így mondani. És erre a forradalomra ma is szükség van, Árcsisebb szavával élve, aki a Mama Rose-ban azt mondja el, hogy köszönöm neked, Mama Rose, a nagymamájának, a nagyanyjának mondja ezt, egy poéma, hogy arra a tanítást, azt a tanítást, hogy forradalomra szükség van a forradalomra, a mindennapokban, a mindennapok forradalmára van szükség, és szimultán, keleten és nyugaton, és spontán, de jól szervezetten, jól komponáltan. Köszönöm, Mama Rose, köszönöm.